Szállt a földre Jézus, ő a győztes Golgotai hős. Szent fején a tömis koronával, Sátán bűzhatát legyőzte végleg ő. Csak Jézus áldagot kívánt, ki győzött illet üdvösségünk. Most menj benni, fel a gyászos sírból, és uralja a mennyi csővonát. Ám de értünk, visszajön majd újból, akkor ad a kereszt helyett koronát. Csak Jézus áldanod király, ki győzött illet üdvösség. Jöjj a megváltóhoz, megtisztít az érted mondott vér. Tekints rá, és ő megújuláshoz, győzni fogsz, és utad így a mennybe ér. Csak Jézus állt a nagy király, ki győzött illet üdvösségünk. Most mennyibe visszatér, miértünk köveiért. Krisztus volt a nagy király, halleluja! Krisztus volt a nagy király, halleluja! Betlehemből földre jött, halleluja! És itt élt a nép közül, halleluja! Golgotán ki megváltott, halleluja, harmadnap föltámadott, halleluja. Ő tisztít a bűntől meg, halleluja, vére ad új életre, halleluja. Egy nap majd, ha visszajön, halleluja, mi jó lesz ott áll a föl, halleluja.
Mi lehet annál szebb, mint mikor a gyermekek dicsérik a jó Isten, amikor a karácsony közeledik, akkor a templomok csengnek a gyermekek énekétől, mindenki készül és próbál a karácsony ünnepre, milyen kár, hogy csak kétnapos ez az ünnep, de hogyha az Úr Jézus a szívünkbe költözik, akkor nem csak kétnapos a karácsony, életünk egy szép karácsony lehet, ha ott lakik az Úr Jézus. Ebben az évben is készültünk az összevont gyermekkórussal, Szatmári és Szatmár környéki gyermekek fognak énekelni, és segítenek egy kicsit a nagyobbak, a fiatalok és a felnőttek is a gyülekezetből. Mielőtt az ő szolgálatokat, énekeiket meghallgatnánk, szeretnénk azt, hogy imádságban hívjuk meg az Urat, kérjük meg, hogy legyen jelen közöttünk, hisz neki akarunk énekelni elsősorban, aztán pedig a mi lelkünk üdvére is. Kérem Szűcs Sándor lelkipásztort jön és kezdjenek imádságban.
Kérek mindenkit, hogy álljunk fel a Jóisten jelenlétében, és elcsendesedve imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy készülhetünk az ünnepre, és köszönjük, hogy a Te eljöveteled is nagyon közel van, minden jel erre mutat. Köszönjük, hogy most összegyűlhettünk ebbe a szép terembe. Köszönjük, hogy vártál ránk itt, és kérünk, hogy a következő percekben beszélgess el velünk úgy, ahogy azt Te tudod, kedvesen, szeretetteljesen, de hatásosan. Kérlek, áld meg a gyermekek szolgálatát, a felnőttek szolgálatát, és Te, aki nagyon jól ismersz bennünket, minnyájunkat, akik bejöttünk ebbe a terembe, kérünk, jó Istenünk, hogy válaszolj a mi kérdéseinkre, old meg a mi problémáinkat, és avatkozz bele az életünkbe. Hadd lássuk meg, jó Istenünk, hogy mennyit vétkeztünk ellened, és Te mégis mennyire szerettél bennünket. Kérünk, hogy ezekben a percekben árazd ránk a Te kegyelmedet és a Te áldásodat, és kérünk, hogy legyél itt közöttünk. Amen.
Amen. Nagy bosszúságot jelent, főleg az autóvezetőknek az, amikor nem megfelelő az út minősége. Egyszerűen azt mondjuk, hogy rossz az út. És ezért van talán a jó román köszöntés is, hogy drumbun, és ezt kívánjuk, jó utat kívánunk egymásnak, de annál sokkal nagyobb baj, hogyha eltévesszük az utat, és ha nem azt az utat jártuk végig, amelyet kellett volna járnunk. A Jóisten azt szeretné, hogy egy ember se tévessze el azt az utat, amit nekünk szánt. Az életünket csak egyszer éljük le, de nem mindegy, hogy hogyan. Erről szól a következő énekünk, hogyan találhatja meg az ember, a gyermek, a fiatal, az idős, hogyan találhatja meg azt az utat, amelyen a Jóisten akar minket vezetni. A kételkedés nem jó tanácsadó. Valaki egyszer azt kérdezte, hogy hát ha hisztek Istenben, mondd meg, hogy hol van Isten. És egyszerűen a válasz az volt, hogy mondd meg, hogy hol nincs ott Isten. Istent megismerni nagyon fontos. Az életünk legnagyobb feladata az, hogy megismerjük a mi alkotónkat, azt az Istent, aki szeret bennünket, aki egy örökké valóságot készítette el a mi számunkra. Hol van Isten? Ma délután, ma este ő itt van. És találkozhatunk ő vele. Erről szól a következő énekünk. Mindannyian átéltünk egy olyan korszakot az életünkben, amikor mondjuk úgy, hogy a mesevilág vett körül, és nagyon szerettük a szép meséket, azokat, amelyekben volt egy pozitív hős, aki mindig igazságot tett, és felnőtt szemmel, vagy felnőtt értelemmel azt mondjuk, hogy milyen szép lenne, ha ez így lenne a valóságban is. Hát itt a Földön nem fogjuk ezt átélni, hogy mindig jól érjen véget. És ez nem mese, hanem ez az élet, amit nem lehet újraírni. A következő énekünk arról szól, hogy bár a mesékben ilyen hasonló dolgok történnek, van egy igazi király, és a Biblia világa nem mese, a Biblia nem egy mesés könyv, hanem a valóságról szól, és erről a királyról szeretnénk énekelni a következő énekben.
Mert a gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme.
Segített füles malackán, meg egy csipke rózsikát. Telnek az évek, szállnak a napok, meséket én már nem hallgatok, de él a szívemben egy igazi király. Nekem, hogy ismert, tudnod kell róla, ő az ég és föld uralkodója, tökéletes, csodálatos, hatalmas király. Igazi király, a menny királya, van palástja és koronája, palotájában millió angyal gyönyörű éneke száll. Igazi király, a menny királya, téged is vár udvarába, szeretnél, ha megismernél, tudás
a földet Isten teremtette csodálatosnak, gyönyörűnek, szépnek. Az ember azt tönkretette, és egy új országot, egy új földet várunk. A Biblia azt mondja, hogy nem sokára eljön az az idő, amikor ez a király visszajön, és igazságot fog tenni, és nem itt ezen a földön, de az ő országában mindent újjátesz. És erről fogunk most a záró énekként a az énekcsokor végén arról fogunk énekelni, hogy visszajön ez a király, visszajön Jézus, és az ő visszajövetelét várjuk mindannyian. Vajon így van ez mindenkinek a szívében?
Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Halleluja, halleluja, és készen várjuk őt. Eljön a király, minden szem meglátja őt. Eljön a király, minden szem meglátja őt.
Énekkar pedig kérjük, foglalja el a helyét. Hadd énekeljünk egy éneket. Olyan jó nézni, amikor a gyerekekkel láttam, énekeltek mások is. Most alkalom adódik még, hogy énekeljünk közösen. 555-ös számú éneket énekeljük. Nem sokára jön, újra visszajön.
Krisztus újra visszajött. Várod-e, Urad, mennyei Urad, készen önnek áldott fogad. Ó, én várom az Urad, szemem, figyelmet mutat, várom, boldog elemmel, szívemnél
Ezeken az összeveket Isten kegyelméből megszervezhettünk idáig, és hiszük, hogy ezután is. Istenről próbálunk olyan érthető ember közeli módon szólni, hogy mindenkinek érthető legyen ez. Ezért szolgálnak a gyermekek, a fiatalok, de a felnőttek is. Ebben a világban azt szeretnénk elérni minden ember számára, hogy minél jobban megismerje az Úrt. Hiszen jönnek az ünnepek, és úton útfélen a szeretetről, az örömről beszélnek az emberek, és sajnos sokszor elmarad az Úr Jézus, Isten, az Isten tisztelet, az Istenhez méltó élet. Hát ezeken az alkalmakon ezt próbáljuk elérni, hogy az evangélium, az Isten üzenete, ez hangozzék ezekben a napokban. Most a következő ének, amit a gyülekezetünk énekkara fog énekelni, arról az Istenről szól, aki közel jött hozzánk. Közel jön hozzád, foglalkozni akar veled, meg akar áldani, és az kellene, hogy nyisd meg előtte az életedet, hívd be az életedbe, hogy beavatkozzon, hogy irányítsa az életedet, hogy boldogságra és békességre vezessen. Ez a mi Istenünk, és hallgasd őt, előtt a szíved. Bibliában úgy olvassuk, hogy Isten a szeretet. És az ő lénye ilyen. Telve van jósággal, törődéssel, és ezt különféleképpen megnyilván fel kell ezt ismerje az ember. De ugyanakkor meg kell legyen győződve arról, hogy mindennek célja van. És az ének második részében pedig a meggyőződésről van szó. Arról, hogy már tudom, hogy miért szeret. Tudom, hogy miért foglalkozik velem. Mert terve van az életemmel. Istennek, ennek a jó Istennek, a te életednek is készítette egy csodálatos tervet. És jó lenne ebbe a tervbe belemélyülni, és egyé lenni ezzel a tervvel. Adja az Úr, hogy ezen az estén megtörténjen ez. Megtörténhet. És akkor a szeretet, a békesség, az öröm lesz az életedben. Az ünnepeknek is ez a célja. Örülj, szeress, ez legyen életed célja.
Let us sing together.
Valóban egyszer el fog jönni a király. Úgy írja a Biblia, hogy minden szem meg fogja látni Jézust, Istent. És az adventben ezt az eseményt várjuk, illetve erre készülünk. És ahhoz, hogy készen legyünk arra a napra, amikor megjelenik Isten, az Úr Jézus, ahhoz vele kell találkozni előbb. Lelkileg fel kell erre készülni. És a következő ének, amit a férfi testvérek fognak énekelni, erről számol be, erről fognak énekelni, hogy Jézus egyszer dícsben fog megjelenni, és arra napra úgy készülhetek, ha most, ma elfogadom, találkozok vele, kitárom előtte az életemet, elmondok neki mindent, hogy segíthessen, hogy megállhassa az életemet. Hát adja az Úr, hogy ma este nagyon sok ilyen döntés, ilyen cselekedet legyen.
Hogy Jézus dicsben megjelent, e földön, mint hatalmas Úr, és bezárul a kegyelem, lelkedre rémes kéború.
Énekeljünk közösen is egy éneket. A 168-as számú ének, eljön az Úr.
Eljön az Úr nagyon hamar, már híven őt éjjel-nappal. Minden órán imádkozzál, légy erős, tarts ki még, hogy megállj. Közel az Úr, már nincsen sok idő, talán ma még megváltod, visszajön. Közel az Úr, az égi nagy király, hőséges légy, türelemmel virasztva vár. Hogy mikor jön, én nem tudom, de életemre megjelen, órammal leszek én szüntelen,
közel az Úr,
már nincsen sok idő,
talán ma még megváltunk, visszajön. Közel az Úr, az égi nagy király, hűséges légtürelemmel virazta már.
Isten szentigét olvasuk erre az alkalommal, 130. Zsoltár. És még egy igeverset olvasunk majd a János apostol mennyei jelenésekről írt könyve 22. fejezetéből a 12-es igeverset. A megnevezett helyeken Istenünk így a következőképpen van megörökítve. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen tanálad van a bocsánat, hogy félenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat lyukban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. És íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Amen.
Amen.
Csendesedjünk el imádkozni. Mennyei Szent Atyánk, édes Istenünk, olyan jó megszólítani téged. Úgy gyönyörködik a lelkünk benned. Köszönjük, hogy nem csak egy rettenetes Isten vagy, akiről azt mondja a Biblia is, a te szolgád, hogy rettenetes dolog az élő Istennek kezébe kerülni, hanem az Úr Jézus Krisztus által, drága megváltónk által, édes atyánk lettél, és a Szentlélek által mondhatjuk, Ává, vagyis édes atyánk. Köszönjük neked, hogy ilyen közel jöttél hozzánk. Köszönjük, hogy szent lelked által betöltötted mindazokat, akik hozzád jöttek és megtértek te hozzád. Köszönjük, hogy szent lelked által végezted el bennem is, és valamennyünkben a te megváltói munkádat, a te megmentői munkádat, és köszönjük, hogy ilyen közel vagy hozzánk. Köszönjük, hogy nem csak lelkünkkel, hanem testünkkel is foglalkozol. Köszönjük, hogy körültekintő, gondoskodó, aprólékosan gondoskodó, mennyei édesatyánk vagy. Köszönjük az örömöket, amit adsz, és köszönjük, mikor megengeded, hogy bánatba kerüljünk. Köszönjük, hogy mind a kettőt, és mind a hányat, amit adsz nekünk, azt szerető szent szíveddel, szerető szent bölcsességeddel végig gondolod, és ezt azért teszed, hogy magadhoz dédelges, hogy ezen a földön olyan közel kerüljünk hozzád, hogy kegyelmedből hozzád mehessünk, ha lejár-e rövid földélet. Alázattal köszönöm, Istenem, mindazokat, akikkel együtt lehetek most a te szent igéd meghallgatásán. Arra kérlek, Uram, az ördögnek munkáját roncs le. Ha valakiben rossz gondolat volna, ha valakiben félelem, szorongás, bűn, megkötözöttség, reménytelenség, fájdalom, lelki fájdalom volna, gyógyíts meg, Istenünk! Nyisd meg a mi lelki szemeinket, lássunk téged, lássunk túl e rövid földi életen, és az örökké valóság reménysége, valóságos reménysége töltse be a lelkünket, a szívünket, hogy itt ezen a földön helyesen viselkedjünk, teljes, helyes és te általad megszabott egyensúlyba legyen az életünk, és nagy örömmel dolgozzunk családunk, városunk jólétén. főleg most kérünk téged, adj kegyelmet szellemi jólétén dolgozni. Add meg, hogy ezt a kettőt tudjuk ötvözni szerinted. Köszönöm, Istenem, hogy meghallgattál, és köszönöm, hogy mindenki megtapasztalja tovább ma este, hogy neki nagy szüksége van rád. Köszönöm mindazokat, akik át is engedik életüket neked. Dicsőség ezért, Istenünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Isten méltóvá tett kegyelméből, hogy köszöntsem a kedves gyülekezetet az Úr Jézus Krisztus nevében. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy együtt lehetünk, és a Földön a legjobb dologgal foglalkozhatunk. A legfontosabb dologgal foglalkozhatunk. Lelkünk üdvösségével, és foglalkozik velünk az Isten. Köszönjük, hogy eljöttetek, hogy eljöttek önök, hogy velünk együtt dicsőítsék és magasztalják a menny és föld Istenét, ami mennyei jó édesatyánkat. Szeretettel köszöntjük nem utolsó sorban Király Tibor testvért és kedves családját, vagy családjának egy nagyobb részét, akik Szilágy Balláról jöttek, testvérünk a Szilágy Ballai gyülekezet és körzet lelkipásztora, ő hirdeti Isten igét a következőkben. Imádságos lelkülettel hallgassuk, ezt azért mondom, mert engem is megkísérthet az ördög, és lehet valakiket, másokat is, hogy ne tudjunk odafigyelni. Nem akarja az ördög, ami lelkünk ellensége, nem akarja, hogy mi teljesen átadjuk az Istennek az életünket. És ezért imádságos lelkülettel hallgassuk az igét, és akik ismerik a jó Istent közelről, imádkozzanak ő érte is. Biztassák, mondjad, testvér, mondjad. Mondjad, mert gyógyul a lelkem az alatt, amíg mondod. Kérjük szépen.
Én is sok szeretettel és tisztelettel köszönök minden kedves jelenlévőt ma is ebben a teremben. Különleges alkalom ez számomra is. Örülök annak, hogy ilyen nagy számban lehetünk együtt, és örültem és gyönyörködtem az eddigi szolgálatokban, gyermekek szolgálatában, amikor olyan szabad lélekkel, szívvel, olyan derűs arckifejezéssel, készséggel szolgáltak az élő Istennek. Elmondta a testvérem mellettem, hogy ők még nem is tudják, hogy milyen csodálatos örökséget nyernek ezzel, hogy ilyen gyermekkorukban már Isten dicsőítő éneket, magasztaló éneket tanulnak meg, és marad a szívükben, és tudatuk mélyen egy életen át. Valóban így van ez. Aztán majd a kórus és a férfi kórus szolgáltam, csodáltam, hisz Isten azáltal is üzen, mind ige van benne, és ezek tekintetünket mind egy irányba fordították ma este, tudnélik a várakozás Jézus Krisztus visszajövetele irányába. Az advent, a várakozás ideje így él a keresztény köztudatban, és az is valóban a várakozás ideje. Amikor adventre gondolunk, a várakozásra, több dimenzióval is gondolkodhatunk. Természetesen legelőször eszünkbe jut az, hogy Isten egyszülött fia, az Úr Jézus Krisztus eljött, amikor az idő teljessége elérkezett, és Isten az ő fiát kibocsájtotta. De ezt megelőzte hosszú-hosszú várakozás. Több évezredes várakozás az isteni ígéret után, amikor a bűnesetkor már megtette az ígéretet, hogy majd az asszony magva a kígyó fejére tapos, vagyis legyőzze az ősi ellenséget, a sátánt, az ördögöt, aki el akar minket pusztítani, veszíteni. És amikor az ideje jött, Isten az ő fiát elküldte. Erre emlékezünk évről évre, karácsonykor, és az azt megelőző néhány hét, néhány vasárnap, az adventi időszak, adventi vasárnapon. Ha előre pillantunk, akkor az Úr Jézus ígérete jutnak eszünkbe, amit ő elmondott földön jártakor, és utána még sok más is megerősített a Bibliában Istenek szent emberei, hogy ő újra vissza fog jönni. Nem mint kisgyermek, nem a betlehemi jászolágyba,
hanem mint hatalmas, fenséges király, dicsőségben az ég felhőin, mindenki által látható módon, hogy hozza az ő jutalmát, megfizetését minden ember számára, hogy kiki megjutalmaztassék tőle, amint a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. És mi ebben az adventben, ebben a várakozásban is élünk a karácsony adventjén túl. Van olyan várakozás is, amikor az egyes ember vár Istenre. Segítségére, vagy éppen jóságára, áldására, vagy hogy valahol beavatkozzon és cselekedjen valamit. Egy ilyen várakozás van ebben a felolvasott zsoltárban, amikor egy ember Istenhez kiált, azt mondja, hogy a mélységből kiáltok hozzád, és elmondja három ízben is, hogy várom az Urat, várlak, várom az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Tehát egy olyan helyzetbe jutott, amikor ember nem segített rajta, hiába is próbálna, önmagán sem segített, rá van utalva az isteni beavatkozásra, és várja ezt a beavatkozást. A mélységből kiáltok hozzád ezzel a gondolattal kezdi, Uram, és feltevedik most egy kérdés bennem, és lehet mindnyájunkban, hogy mire gondolhat itt ez a zsoltáríró, ez a kegyes, istenfélő ember, és általában mi emberek mire gondolunk, amikor mélységről van szó. Hát fizikai értelemben nem kell ezt magyarázni. Ha a Biblia lapjait forgatjuk, akkor látjuk, hogy istenfélő emberek még így is kerültek mélységbe, oroszlánverembe, kútba, aztán más körülmények közé mélységbe. De más értelemben szeretnék egy néhány dolgot megemlíteni, ami úgy számunkra bajt, nyomorúságot, vagy próbát, vagy kellemetlenséget jelent, amit igazán nevezhetnénk az emberi élet mélységének, vagy mélységeinek. Például betegség, vagy testi szenvedés. Ez egyfajta mélység. Senki sem kívánja, mégis belekerülünk. Istenfélő emberek is kerültek ilyen helyzetbe. A Bibliában le van írva egy kegyes király, Ezékiás, aki ez az Úr elküldte prófétát, és azt üzente, rendeld el a te házadat, mert meghalsz. És azt mondja az ige erről az emberről, hogy ez az ember a fal felé fordult, és sírt keservesen. Olyan középkorú, javakorabeli férfi lehetett, és íme hangzik az üzenet, rendelkezzen, végrendelkezzen, hagyatékozzon, mert meghal. Sírására, kérésére, könyörgésére Isten válaszol, és ad még számára 15 esztendőt. Betegség, szenvedés, egyfajta mélység. Az elmúlt év tavaszán, áprilisában Kolozsvára voltam beutalva, és az onkológián, a Rákos kórházba pajzsmiri daganattal műtöttek. Majd kijött az eredmény, hála Jóistennek nem volt rossz indulatú. Láttam ott sokféle betegséget és beteg ember, férfit és nőt, fiatalabbat és idősebbet. Ha valaki nem tud igazán hálát adni az egészségért, ha van, vagy amennyi van, menjen el Kolozsvára, a Rákos klinikára, s majd ha onnan kijön, akkor igazán tud hálát adni, ha akar Istennek az egészségért. Többek között ott, ahol voltam a szalomban volt egy férfi, olyan 65 év körül lehetett, valahonnan Marosvásárhely környékéről, láttam, hogy szenved, eléggé beteg, reménykedett, hogy megműtik, és még az életét, élete idejét valamennyire megnyújtják. Következett majd egy reggeli orvosi látogatás, jön a főorvos, és mindenkinek olvassa a betegségét, és ennek a férfinek a nevét is olvassa, és azt mondja, hogy ez és ez a férfi hazamehet, és kap még majd otthon néhány kemoterápiás kezelést. És akkor azt mondja, úgy megijedve, de hát doktor úr, nem fognak megműtni. Azt mondja, hogy elmondtam, hogy mi a helyzet, hazamegy, és még kap néhány kezelést. Miután az orvos kiment, ez az ember ott a kórterem közepén elkezdett remegni, még kemény alkatú, kemény kötésű ember lehetett világában, de még nem volt túl gyenge fizikailag, elkezdett remegni, és azt mondja, úgy csendesen, magába oroskodva, vége az életnek. hozzátartozói közel voltak, megfogták, miután felöltözött, és kivezették onnan. Olyan szomorúan, olyan keserűen, olyan kétségbe esve, olyan reménytelenül távozott mélység. Lehet egy mélység a haláleset, vagy gyász érint valamilyen formában mindnyájunkat. A Bibliában is sok van leírva. Azt mondja Isten igéje, hogy a bűnnek zsoldja a halál. Van, amikor valaki a halálra érve, aratásra érett gabonaként távozik már, egy szép kort megérve, van, akinek sokkal fiatalabban. Néhány héttel ezelőtt egy koporsót álltunk körül, egy nagyon nehéz körülmények között árva házló, kivett gyermekként nevelkedett fel az a férfi, aki ott volt a koporsóban 41 évesen. Agydaganat végzett az életével, innen Szatmáról is voltak a temetésén, és fájó szívű család élt, állta a koporsóját körül. Szinte valami szívszaggató, szívet tépő dolog volt nézni a sírhang mellett, ahogy őt 12-től 18 évig terjedő, mondjam úgy, gyermek, sereg, felnövő, tini csoport borul a roskatag, gyenge fizikumú édesanya vállára. Milyen mélység, a gyász, haláleset. Aztán vannak rombadőlt családok, családi életek, ahol békételenség, viszálykodás dúl, és nem egyszer ahhoz vezet, hogy házas felek, hitvesek elszakadnak, elválnak egymástól. Ismerek egy házaspárt, a férj katonatiszt, a feleség orvosnő. 50-es éveikben járnak, nem volt gyerekük, nincs családjuk, és most váltak el egymástól nem régiben. Hát a családi helyzetünk olyan, hogy gyakran járunk ez az orvosnőhöz, és ez a nőszemély tanult, intelligens személy lévén teljesen összetört a teher súlya alatt. Mintha meg lenne tébolyodva, az ügyfeleivel is alig tud boldogulni, a páciensével, a betegekkel. Ott van még mögötte a falon a Steauának, a kitűnő katonacsapatnak a 22-es kerete, szépen diszeleg ott a maga színében, de ez őt már nem vigasztalja. Bele van téboltva a tudatában annak, hogy ilyen korban a hitvese magára hagyta. Milyen mélység a család, ahol békesség kellene legyen, szeretet, melegség, legyen vonzó a légköre, ott megkül a légkör, megdermed, és taszítóvá válik, és már nem vonza haza a házastársat, hitves talán, felborul, összedől minden. Ottam az elmúlt napokban a rádióban, megdöbbentem a magyar rádióban egy statisztikát, miszerint az anyaországban a házasságok fele válásra végződik, és hát latolgatják, hogy milyen törvényt hozhatnának, hogy megkönnyítsék a válást, mert az a kifogás, hogy nagyon hosszú procedúra egy házasságot megkötni, és úgy lenne az jó, ha egy fél óra alatt meg lehet kötni, egy fél óra alatt lehessen fel is bontani. És akkor azt mondják, hogy nem lesz már törvényszéki ügy a válás, ha nincs benne valami olyan probléma, hogy osztozkodni kelljen gyermekek vagy anyagi javak felett, hanem ha mind a két fél bele van egyezve, elmennek, egyszerűen bejelentik, és ott, aki megkötötte, fel is bontja, és mehet mindenki maga útján. És mi lesz majd a családdal, gyermekekkel, és mi lesz a társadalommal, és mi lesz a népünkkel, ha ez így megy? Micsoda mélység! Aztán ott van például a kétségbeesés mélysége. Hallom, most itt nálunk az országban közvetítik, hogy jó néhány tizenéves lett öngyilkos az elmúlt rövid időszak alatt. Szerelem csalódott, aztán sikkasztás, pénzkölcsönzés és ehhez hasonló dolgok. Amikor valakit a kétségbeesés addig sodor, hogy választja, hogy az életet magától eldobja, olyan fiatalul. Aztán ott van a reménytelenség, kilátástalanság, és ezen túl is végső soron a halálfélelem, amire azt mondja az ige, hogy az emberek Jézus Krisztus nélkül egész életükben rabok emiatt. Ha valakinek nincs élő reménysége, az üdvösségben, az örök életben, Jézus Krisztusban, e felé a mélység felé, a reménytelenség felé tart az útja, mélység. Annyit lehetne még mondani, ha mindenhez hozzáadnánk a világban túló erőszakot, terrort, igazságtalanságot, vérzivataros háborokat, akkor azt mondhatnánk, hogy az egész világ egy mélységé változott. Az egyik költő így fogalmaz egy versében, amelynek a címe Mennyei jelenet. Fenn a mennyben zeng az ének, szent, szent, szent az Úr. Angyalkézben aranyhárfán megpendül a Úr. Minden ajak, minden ének csak őt áldva zeng, ám de Isten orszán mégis bánat árnya leng. Oda lenn a világűrben, sötétlik a föld, ahol az ő dicső terve már-már romba dőlt. Elfoglalta azt a sátán gonosz szelleme, fellázítva képmását az embert ellene. Minden nyomonságnak, minden bajnak végső soron ez a lázadás az okozója, az Isten elleni lázadás és engedetlenség végső soron, ami nem más, mint a bűn, annak nevezi a Biblia, amikor Isten mond egyedre is mi emberek teszünk más. Ez a legnagyobb mélység, és ebből a mélységből a zsoltáros kiált, azt mondja, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Miért épp olyan nagy probléma, és miért épp annyira nagy mélység a bűn mélysége? Azért, mert ez visz legtávolabb Istentől. Elsodor. Elidegenít az isteni élettől. Mondják, hogy istentelen. Hát a bűn miatt válik istentelenné az ember. Aztán azért is a legszörnyűbb mélység ez, mert ez a legfájóbb. Amikor valaki rádöbben, hogy Isten ellen vétkezett, és őt bántotta meg, ez elkezd fájni. És a maga helyén ez nem baj, ez egy jó jel. Azt mondja az egyik prófét, amikor erre rádöbben, hogy jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakozom, fáj ez nekem. Aztán azért is a legnagyobb mélység, a bűn mélysége, mert ez az örök mélységbe vezet. És ez nem más, mint az örök veszedelem, az örök pusztulás, az örök kárhozat, egyszerűen szólva a pokol. Mit tehet egy ember a mélységben? Itt most elsősorban a bűn mélységére gondolok. Sok mindent tehet, például... alhat. Nem is tud róla, nincs felébredve, lelkileg vak a saját állapotát illetően, és alszik a bűn álmában. Ha valaki próbál ébreszteni, azt mondja, hogy minden rendben van. Valaki úgy fogalmazott egyszer, hogy a bűnnek a legmegsemmisítőbb csapás az emberre nézve az, hogy vakká teszi saját állapotát illetően. És amikor változás jön, és azt, hogy valaki ebből a mélységből kijöjjön, mindig megelőzi egy felébredés. Ahogy a zsoltárosnál történt, a mélységből kiálltok, tudta, hogy ott van. Aztán megpróbálhat az ember önerőből kijönni a mélységből. Valami jót tesz, vagy próbál egyféle vallásos életet élni, még beszélgettem valakivel, és azt mondja, hogy neki az elég, ha ő kétszer elmegy egy vasárnap a templomba. Ő úgy értelmezi magának, hogy ő azzal Isten előtt letudott mindent, és ezzel az ő lelki kérdését, problémái meg vannak oldva. Hát az csak jó, ha valaki oda megy, de ez még nem jelent mindent. Nem jelenti azt, hogy valaki onnan ki is jöhetett. Aztán az ember megteheti azt, hogy feletteti magával azt, hogy mélységben van. Ezért kell aztán annyiféle szórakozás, meg züllés, meg tivornya, mert az ébrező lelkiismeretet elnyomja az ilyenféle lehetőség. Ez az ember, amikor a mélységbe jutott, más valamit tesz. Nem próbál szabadulni önerőből, nem próbálja a helyzetét félremagyarázni, félreértelmezni. Kiált. És ez a kiáltás nem más, mint imádság. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Bizonyára, hogy mindenki tudja azt, hogy a mélységben születnek a legforróbb imák. Eszembe jut egy férfi, aki kemény, verekedős világi ember volt annak idején, és elbetegedett. Sohasem imádkozott addig, azt mondja. Valamikor talán gyermekkorában, amit megtanítottak neki, kórházba került, az élete, az életben maradása kétségessé vált, és akkor azt mondja, hogy bevultam a kórházi pokrócom alá, senki se lásson, és ott könnyes szemekkel, összekúszott kezekkel felkiáltottam. Istenem, ha sohasem gyógyulok is meg, csak annyira vígy haza, hogy otthon feküdjek az ágyon a két kisfiam között. És Isten meghallgatta, hazavitte, még testi gyógyulást is adott, még született egy gyermek a családban, és ennek az embernek a megtéréséhez vezetett ez a mélység. Kiáltott. Bibliában olvasunk ilyen kiáltásokról. Azt mondja Jónás a hagyomrában, hogy a Seol torkából sikolték. Azt mondja a kereszten szenvedő Lator, hogy Uram, emlékezzél meg róla, amikor elősz a te országodban. Alig dobog már a szíve, a halál már a torkát szorongatja, már fúldoklik, de még egyszer oda kiáll, emlékezzél meg rólam a mélységből, és Jézus Krisztus kegyelmet nyújt számára. Azt mondja az ige, hogy valaki az Úr nevét hívja segítségül, megtartatik. Ebben a kiáltásban legalább két nagyon fontos dolog van. Az egyik, ismeri a saját állapotát, és ahhoz méltóan könyörög. A mélységből kiáltok hozzád. Emlékezzünk, a templomba elment egyszer két ember imádkozni, és az egyik agyon dicsérte magát. A másik pedig megáll távol, és azt mondja, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek, mint ha azt mondaná, nézd, milyen mélyen vagyok. A szemeit sem mert az égre emelni. És azt mondja az ige, hogy az Úr Jézus maga, hogy megigazulva méne alázó házához, mert őszinte volt Istennel szembe, elmondta, hogy hol tart, és hogy milyen mélységben van az élete, és hogy bűnös, és hogy kell neki a kegyelem. Ugyanakkor ott van az imában az Isten felismerése is, azt mondja, hogy nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Felismeri azt a nagy igazságot, hogy neki Isten kegyelmére van szüksége, bűnei bocsánatára, és ezt kéri Istentől. Azt mondja a következő versben, hogy várom az Urat. Várja, hogy Isten cselekedjen vele. Most itt a bűnbocsánattal szeretném összekötni, hogy jól lehet ez ószövetségi ige. Erre a várakozásra felelt Isten az Úr Jézus által, hogy megoldja a bűn kérdését, a bűn mélységének a kérdését, az Isten ellen való lázadás kérdését. Eltűlte egyszülött fiát. Nem sokára ünnepeljük a karácsony, gyönyörű szép ünnep, sziporkázó gyertyafény, fenyőfa, ajándékok, örvendező család, békesség, hála Istennek, ha van, és emlékezünk, ha ugyan igen, és eszünkbe jut, lehet nem minden családban, hogy most Jézus Krisztus születését ünnepeljük, hogy ő előtte földre. De mi van e mögött? Miért kellett jöjjön, és mit is tett ő ezen a földön? Úgy született meg, mint gyermek, de nem hordozta magában a bűnnek a magvát, a bűnre való hajlandóságot, mint Isten fia született meg, és élt ezen a földön. Azt mondja az ige, hogy ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ki az ő szegénység által meggazdagodjatok, hogy kivonjon a mélységből. Amikor itt járt ezen a földön, isteni hatalmáról és természetéről, több ízben is bizonyságot tett, és ez megnyilvánult. Például a természet világában, csodáiban, a démonok feletti hatalmában, a halál feletti hatalmában, mert halottak a keltett életre, de két-három esetet hadd említsek, amikor embereket kihozott a bűn mélyéből. Egyszer egy embernek volt a meghívottja az Úr Jézus, és elment oda egy nő személy, aki rossz hírbe állt abban a városban, abban a helységben. És
elrontott élete volt, és nem is mondott semmit, hanem csak oda letelepedett, és sírt az Úr Jézus lábainál, és könnyeivel öntözte lábait, és fejének hajával törlé meg. És az Úr Jézus ennek az asszonynak, mert látta a bűnbánatát, töredelmét, megbocsájtott. Felemelt a mélységből. Eredj el, és többé ne vétkezzél, a te hited megtartott téged. Kivonta onnan a mélységből, a bűn mélységéből. Egy másik alkalommal egy vámszedőnek mozdult meg a szíve, egy olyan embernek, aki csak azt nem csapott be, akit nem tudott, és a lelki ismerete nagyon leterhelődött. Látni akart az Úr, az felmászott egy fára, az Úr észrevette őt, és lehívta onnan, és neki megbocsátott, üdvösséget adott, de ez az ember is kész volt rendezni a múltját. Tehát az egyik elrontott erkölcsi életet élt, a másik egy csaló volt, vagy ott van Péter a tanítvány, egy tagadó volt. Az Úr Jézus kész volt felemelni ezeket a bűnös embereket a bűn mélyéből. Hogy volt ez neki hatalma, ereje vagy joga? Mert mondták is ellenfelei, hogy kicsoda bocsájthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. Úgy volt ehhez hatalma és joga, hogy ő eljött erre a földre, ide, ebbe a mélységbe. Amikor Istennel egyenlő volt, és Istennek formában volt, nem tekintette ezt olyan előjónak, amiről nem lehet lemondani, zsákmánnak, hanem letette égi dicsőségét, embertestbe öltözött, és engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Mert a bűnnek a zsógya a halál. És ha valaki akarja érzékelni, hogy milyen rettenetes mélység és milyen nagy dolog a bűn Isten előtt, akkor tekintsen a keresztre. Ahol Isten egyszülött fia, karácsony csodálatos ajándéka, ott vívja a halál tusáját, ég és föld elsötétül, és ő felkiált, én Istenem, miért hagytál el engemet? A sötétségbe, a mélységbe kerül Isten fia, mert fizet bűneinkért, mert minket ki akar is képes kiemelni a mélységből. Megoldódik kereszthalála által a bűn mélysége, és most már minden embernek kínálva van a kegyelem. Senki sem hiába vár Jézus Krisztus, aki őszintén igazán szeretne a mélységből kiszabadulni, bűnei kötelékéből, lelkiismereti vágyából, megszületett a váltság, a szabadítás a kereszten. A volt angol gyarmatbirodalom egyik országában 1830. augusztus 1-én hirdettek szabadságot a rabszolgáknak. Nagy nap volt az, mert embertelen módon szenvedtek azok az emberek, kiszolgáltatva rabszolgatartó uruk kénye kedvének, adták, vették, verték, szétnézték a családokat, s akarták, meg is ölték őket. És elérkezett a hír, hogy azon és azon a napon üt a szabadulás órája, csodálatos nap lesz. Várták, hogy a mélységből, a szolgaságból megszabaduljanak. Úgy érzik fel, hogy ahol ez történt, a többek között egy helyen többen voltak már egy Istenben hívő keresztény emberek, és egész éjszaka, augusztus 1 előtt nem aludtak. Több ezer összegyűltek, énekeltek, imádkoztak, Isten dicsőítették, magasztalták a szabadulásért, és amikor az éjszaka még a maga sötétségében jelen volt, egy küldöttséget meresztettek egy domb tetőre, szomszédságukba, hogy onnan közelebbről, a domb tetőről figyeljék, hogy mikor kezd pirkadni a hajnal. És onnan kiáltsák majd, hogy elérkezett a szabadulás napja, nem vagyunk többet rabszolgák. Azt mondja a zsoltáros, hogy várom az Urat, várja az én lelkem, jobban, mint az őrök a reggelt. Ha valakiben van ilyen vágy ma este, jobban várom, mint az őrök a reggelt, a szabadulását bűneiből, reménytelenségéből, félelméből, kétségbe eséséből. Ma este jöhet Jézus Krisztushoz, mert azért halt kereszthalált, hogy kivonjon a mélységből, az ő kezét nyújtja ma minden ember felé. Ez a kegyelem ideje. Ez a ma. Ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket.
Adventben előre pillantunk, előre is. Ez a jelen lehetősége. Az ige arról beszél, hogy Jézus Krisztus visszajön. Hatalommal, dicsőséggel, az arkangyal trombitája megszólal, és megjelenik az ég felhőim. Jön igazságos ítéletet tartani, hogy megfizesse mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz, ezt olvastuk az ígében. Íme hamar eljövök. Ma ezzel a gondolattal az emberek sokan csúfolódnak. Mondja az ige, az utolsó időben csúfolódók támadnak, ahogy az ő saját kívánságaik szerint járnak, és azt mondják, hol van az ő elvetelének ígérete, mert semmi sem változott az atyák óta, minden úgy van, mint régen. Azt mondja, hogy kész akarva nem tudják, hogy Isten az akkori a régi világot víz által elborítva elveszítette. Ez a világ pedig tűznek van fenntartva. Tehát jön az ítélet, jön Jézus Krisztus. Az ige arra tanít minket, és azt mondja, hogy nem tudja senki, mikor lesz ez. Sem napját, sem óráját nem tudja senki. Azt is mondja az Úr Jézus maga, hogy úgy jöjj majd el az a nap, mint éjjeli tolvaj. Azt is mondja, hogy úgy lesz, mint a Noé napjaiban, az üzönvíz előtt. Az emberek házasodtak, férhez mentek, építettek, minden cselekedtek, semmit nem vettek észre. Tehát Isten újra és újra figyelmeztet, és nagyon sok ember nem hiszi, és semmit nem vesz észre. De a döbbenetes az, hogy ha majd ez a nap beköszön, soha többet nem lesz kegyelem. 35 év vagy katonai szolgálatot teljesítettem az Arad megyei Borosjenő helységbe, nagy ezred volt ott, vagy 1500-an voltunk, 350 egyetemista is, és elég gyakran látogatták ezredünket Kolozsváról, a 3. hadsereg parancsnokságáról, tábornok is gyakran jöttek oda, mert népes volt nagyon ez a katonai alakulat. Bevonulásom után néhány héttel megtudták, hogy gyülekezeti fúvózenekarba játszottam, és hát ezred kültössé léptettek elő, és mindig ott jártam a tisztek között, és mindig fújtam azt a jelet, amit éppen fújni kellett. Bejelentették egy alkalommal, hogy ismét tábornoki látogatás lesz, és nagy lázba volt az egész ezred, hát nagy takarítás, mindent át kellett ott tisztítani, mosni, súrolni. Az udvaron, ahol jártok voltak, még a gombos tűt is meg lehet találni, mindenki félt, jön a tábornok. Én is kellett gyakoroljak, készüljek az őrséggel, adni majd a tiszteletet a tábornoknak, ha érkezik. És volt az ezred parancsok helyettese, egy alezredes, egy sugár termető, szúrós tekintetű, barna, oltján férfi, igazi katonatiszt vágású ember. És amikor készülünk, ott odaint engem magához, kicsit megijedtem, mindig hátra kézzel beszélt az emberekkel, azt mondja, figyelj ide, el tudok fújni a tábornoknak a tisztelgőt? Úgy gondolom, hogy igen. Elengedett. De mielőtt elengedett volna, azt mondja, hogy lehet újjára feled, mint egy másikkal majd, amikor jött egy tábornok, úgy megijedt, hogy nem tud belefújni a kürtbe. Gondolkoztam rajta, és vettem a dolgot magamban, hogy lehet úgy megijedni, hogy ne tudja valaki belefújni a kürtjébe, jön egy ember, hát olyan nagy valami. A napok peregtek, a nagy készülődés folyt, lázas készülés, arra lettem figyelmes, hogy félnek a tisztek. Nekem is adtak szép úrát, az elsőesnek kopott a ruhák, más eldob az elsőesnek adják oda. Tiszta stokruhát vettek a raktárból, új bakancsot, csinturát, fehér kezd, még féltem magamtól, úgy felöltöztettek. És jön a nagy nap, ott van a díszőrség, ott van a parancsnoka, ott van az ezred parancsnok, és én nyugodtan ott gyakorolgattam a kürtel, mikor mondták fújjam, fújtam, mikor nem, akkor hallgattam. És egyszer csak közeledik brát felől a fekete Volga, benne a tábornok eltárs. Látom, hogy mindenki sápadt, mindenki reszket, mindenki fél, még az ezred parancsnok is. Csak éreztem, hogy kezd a kezem megmeredni, a lábam elsipadni, a torkom összeszorulni, a szívem ott dobog valahol egész fenn, na gondolom, becsődöltem én is, megijedtem nagyon. Aztán mégis összeszedtem magam, és megszorodtam nagyon a kürtöt, azt hittem, hogy be is horpan a kezembe, és belefújtam. Hát megszólalt a trombita, és amikor megszólalt, önbizalmat nyertem, és elfújtam azt a jelet, amit ott el kellett fújni. Aztán elvonult a
tábornok eltárs, utána az egész vezérkar, és mi is majd ott elosztottunk, és próbáltam visszafelgetni magamban. Jött egy ember, tábornoki ranggal a vállán, nagy ember volt. És a kisebb rangúnak a katonaságnál illik is félni. Mindenki remegett, reszkedett. Én is. Eszembe jutott, hogy milyen lesz az, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy akinek adatott minden hatalom, menjen és földön, akinek a tekintet elől eltűnik ég és föld, apokaliptikus jelenség lesz, összehajtatik, mint egy papírtekercs, és megjelenik, és mi emberek ott állunk mind előtte. A minden idők embere, mindenki kivétel nélkül, és számot adunk földi életünk folyásáról, amint a testben cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. Ha valaki elfogadta a kegyelmet, a bűn mélységéből kijött, meg lett váltva, nem kell akkor félnie. De ha nem történt ezek valakinek az életében, azt mondja az ige, hogy siratja őt a földsége, az emberek remennek előtte, és kiáltana, hogy ti hegyek, essetek, mire áll, és ti halmok, rejtsetek el annak szín elől, aki jön, és nem lesz menekvés. Hozza a jutalmat. És az ítélet után az emberiség két nagy táborra oszlik. Akinek kellett ezen a földön a kegyelem, Jézus Krisztus, az érte nyúló átszegzett kezeit megragadta, hozzátért, elfordult a bűntől, élő reménységet nyert, neve az életkönyvébe került, az bemegy vele a dicsőségbe. Örök ünnep, örök boldogság, örök öröm, ott nem lesz mélység. Azt mondja, jelenések 21, hogy nem lesz könnyű, nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás. Az elsők elmúltak. A másik részről is tudósít minket Jézus Krisztus maga. Azt mondja, hogy egy ember ezen a földön élt, ahogy élt, Isten nélkül, és amikor meghalt, felemeli szemeit a pokolban a lángok között. És elkezdett akkor kiáltani a mélyből, imádkozni, amit életében addig lehet sohasem csinált. És azt mondja, hogy Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, mert gyötrettetem a lángban, és küld el Lázárt onnan, hogy mártsa újja végét a vízbe, és érintse az én ajkamat, mert gyötrettetem itt a lángok között. Nem lehet. Nagy a közbevetés. Innen oda menni, onnan ide jönni nem lehet. A sorsa örökre meg van pecsételve a mélységben. Ó, micsoda rettenetes dolog, micsoda rettenetes örök végzet a mélységben, távol Istentől. Ma advent van, Jézus Krisztusra, Istenre várunk. Ő itt van, igében, szent lelke által, és nyújtja a kezét. Bárki, aki szeretne kilépni a mélységből, akármilyen természetű lenne az, még a földi élet mélységét is másként hordozza majd az az ember, aki Jézus Krisztus befogadja és élő reménysége lesz. Ha valaki ezt szeretné megragadni ma este, erre lehetőség van, Isten hív, még nem késő, a ma miénk, ő meg akar menteni minden embert az örök mélységtől. Fogadjuk el ezt a kegyelmet, legyen mindnyájunké, hogy megmenekedjünk, legyen üdvösségünk, örök életünk, és majd az ő országában legyünk vele örökre. A fejfikor kérünk egy énekkel szolgálni most közvetlenül.
Lejött szegényen a földre, hogy elnevesz ezért végre. Thank you.
Yeah.